Az Inforádió jogi magazinját hallják 2019. október 3-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az alaptörvény nem írja elő az állami szervek semlegességét a választási kampányban, ezért a kúria helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, amely elutasította a Karácsony Gergely főpolgármester jelöltnek a miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely szavai miatt benyújtott kifogását. A kúria joggyakorlat elemző csoportja a munkavállalókat érintő versenytilalmi és tanulmányi szerződéseket is vizsgálta. Mindenről a munkacsoport összefoglaló jelentéséről tartott háttérbeszélgetésen volt szó. Rozgonyi Ádám kérdezte Madarász Gabriellát, a kúria közigazgatási munkaügyi kollégiumának szóvivőjét.
Az állami szerveknek semlegesnek kell lenniük a választási kampányban? Mi a kúria megállapítása, véleménye erről?
A kúria nem véleményt nyilvánított, hanem elbírálta az ezzel kapcsolatos kifogást, és hozott egy végzést, ami nem vélemény nyilvánításnak, hanem döntésnek tekintendő. Ez a végzés teljes terjedelmével fenn van a honlapunkon, úgyhogy részletes indokolással, tehát azt hiszem, hogy ha ezt elolvas, akkor minden lehetséges kérdésére választ kap. A semlegesség vonatkozásában pedig a kúria a választási eljárásról szóló törvény 142. paragrafusából indul ki, és ennek a jogi következményeit vonja le.
Az alaptörvény mit mond az állami szervek semlegességéről?
Az alaptörvény nem rendelkezik az állami szervek semlegességéről, de ezt a határozat tartalmazza is. Tehát az alaptörvény és ennek a választási eljárásról szóló 2018. december 28-án hatályba lépett 142. paragrafusnak a viszonyáról beszél a kúria döntése.
Milyen hatása lehet a kúria ezen döntésének?
Gondolom, hogy mint általában az a hatása, hogy a jogszabályi rendelkezést a maga teljes terjedelmében és tartalmában kibontja. Tehát ezt a bizonyos 142. paragrafust részletesen értelmezi.
Ennek részleteiről még tudná esetleg a rádióhallgatók számára szemléletesen bemutatni, hogy miről rendelkezik az a paragrafus?
A 142. paragrafus arról rendelkezik, hogy nem minősül választási kampány eseménynek, választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok egymás közötti magánkommunikációja, függetlenül annak tartalmától, továbbá az alkotmánybíróság, a bíróság, a helyi önkormányzat és más állami szervek feladat körében történő, azt megvalósító tevékenysége. Ez azt jelenti, hogy az ilyen ebben a körben folytatott tevékenység nem minősül kampánytevékenységnek, tehát nem tartozik a választási szervek megítélése alá.
Térjünk át a második, úgymond témakörre, a tanulmányi szerződésekre.
Igen.
Mikor és milyen esetben kötelező az írásba foglalásuk? Egyáltalán véve kötelező érvényű ez most jelenlegi helyzet alapján?
Igen, jelenleg hatályos munkatörvénykönyve 229. paragrafus harmadik bekezdése azt a nagyszerűen érthető tőmondatot tartalmazza, hogy a tanulmányi szerződést írásba kell foglalni. Tehát ennek alapján írásba foglalják a munkavállalók és munkáltatók, ha tanulmányi szerződést kötnek. Magyarán egy jogszabályi kötelezettség, törvényi feltétel.
Törvényi feltétel, de mégis számos szabálytalanság történik ezen szerződések megkötésekor, megkötése után, tehát számos panasszal éltek, ha jól tudom, a bíróságok felé és a kúriához is eljutottak ezek a kifogások.
Nem tudok róla, hogy ez feltűnően nagy számú ügy kategóriát jelentene. Természetes, hát szerződés ellenérdekű felek vannak, ugye a munkáltató támogatást fizet, ezért a munkavállaló tanulmányi kötelezettséget teljesít. Ezzel kapcsolatban ugye szolgáltatás, ellenszolgáltatás mindig felmerülhetnek viták. Ezt a bíróság előtt, tehát a közigazgatás és munkaügyi bíróság elé keresettel indítványozhatják, és ezt követően fellebbezésre törvényszék jár el, majd ha még mindig nem találták meg az igazságukat, akkor a kúriához lehet felülvizsgálati kérelemmel fordulni. Tehát egy kiépített jogorvoslati út van, amit jogszabály hozott létre.
Melyek a leggyakoribb visszaélések a tanulmányi szerződésekkel összefüggésben?
Hát, mint mondtam, az gyakran vitatárgya lehet, hogy a szolgáltatás az, tehát a teljesíti a munkavállaló a tanulmányi kötelezettségét, az is előfordulhat, ugye az élet változik, és események történnek, hogy a munkáltatónak már nincs szüksége arra a fajta képzettségre, mint amire a szerződést kötötte, és akkor megszabadul ettől, vagy a munkavállalónak az élet körülményeibe olyan változás állt be, mondjuk ikreket fült, és nem kíván már tanulmányokat folytatni most pillanatnyilag. De ilyesmi, tehát az élet is változik, és hát nem azt mondom, hogy nem történik rossz hiszeműség, de önmagába véve egy szerződés, hosszú időtartamú szerződés esetében mindig történhetnek változások.
Körülbelül mennyi ilyen ügyet?
Hát erre nézve a joggyakorlat elemző csoport nem végzett felmérést, számszerűen nem nézték meg, de én nem tudok arról, hogy ezen nagyon túltengő lenne. Önmagában véve az az érzésem, hogy a tanulmányi szerződések már nem olyan kúrensek, mint voltak korábban, tehát a humánpolitikai megoldások már más utakat is feltaláltak és járnak, úgyhogy csökken a szám.
Tehát azt lehet mondani, hogy a tanulmányi szerződéssel összefüggő perek száma csökkenő tendenciát mutat?
Igen, azt hiszem, ezt lehet mondani.
Milyen képzés lehető tárgya egy-egy tanulmányi szerződésnek?
Ó, hát a lehető legvariábilisabb, amit csak el tud képzelni, tehát a rendszeres iskolai oktatás, tehát felső oktatás, de ugyanakkor lehetséges tanfolyamok elvégzésére tanulmányi szerződést kötni. Sőt, a bíróság kimondta azt is, hogy a gyakorlat megszerzése és a konkrét munkába állás körülményeinek megismerésére is lehetséges tanulmányi szerződést kötni. Tehát nem kell úgy elképzelni, hogy ez mindegyike egyetemi végzettséget kíván a munkavállalóval szereztetni, hanem amire a munkáltatónak szüksége van, amilyen munkaerőre a gazdasági folyamataiban szükség van, azzal kapcsolatosan kötnek szerződéseket.
Tehát, hogyha a munkáltató úgy dönt, hogy az úgynevezett mondjuk betanulási időszakban egy ilyen szerződést köttet a munkavállalóval, akkor mi az, amit ebben kiköthet szabályosan, és mi az, amit nem tehet meg, tehát nem köthet ki egy ilyen szerződéskor a munkavállalójával?
Hát ez nagyon témafüggő, hogy mit köthet ki. Az új munkatörvénykönyve lehetőséget biztosít, tehát korábban pontosan felsorolta a jogszabály, hogy miket kell tartalmazzon a tanulmányi szerződés, most azonban amiben megállapodnak, tehát amire a szerződés akaratuk irányul, ezeket mind befoglalhatják a szerződésbe. Kizárja a törvény, hogy olyan támogatásra vagy juttatásra kössenek tanulmányi szerződést, amit egyébként jogszabály biztosít. Tehát arra vonatkozóan, amit a munkavállaló úgyis megkap a jogszabály alapján, arra vonatkozóan nem lehet tanulmányi szerződésben rendelkezni. Nem lehet tanulmányi szerződést kötni még olyasmi képzésre, amit a munkáltató kötelezően előír. Egyébként pedig amire szükség van, arra mindenre. Meg kell pontosan jelölni a támogatás módját, a munkavégzés aluli felmentés lehetőségét, tehát hogy vizsgai időszakra, hogy vesz igényben szabadidőt a szerződő fél, ilyesmiket.
Mit rögzítenek a munkaviszonyhoz kapcsolódó versenytilalmi megállapodások?
Hát ez egy egészen más terület. Az a célja ennek a fajta szerződéstípusnak, hogy a munkáltató gazdasági érdekét a munkavállaló a megszerzett ismeretek későbbi és más munkáltatónál történő felhasználásával ne befolyásolja hátrányosan.
Hogyan állhat el a munkavállaló vagy munkáltató egy megkötött versenytilalmi megállapodástól?
A munkavállaló? Hát a munkavállaló érdekét szolgálja ez a szerződés, ugye? Azt védi, hogy az ő gazdasági érdeke ne sérüljön a munkáltató későbbi munkavégzésre irányuló szerződésével, tehát ő akkor áll el, amikor akar. Tehát az ő érdekével köttetett a szerződés. Ha ő neki már nem érdeke az, hogy védje a tevékenységet, akkor elállhat.
Mit lehet kikötni egy ilyen megállapodás keretein belül? Kiterjedhet arra is, hogy mondjuk egy adott munkavállaló a későbbiekben milyen fajta munkát végezhet, vagy hol helyezkedhet el, milyen területen?
Igen, hogyne, hát ez a lényege a szerződésnek, ugye, hogy a konkurenciához nem mehet el, meghatározza a jogszabály az időtartamot, két
éves. Azt is megszabályozza, hogy mi számít konkurenciának?
Na most, hogy mi számít konkurenciának, ezt a bírói gyakorlat rendkívüli módon kicizellálta, és megállapította, hogy elsődlegesen a cégbejegyzésből kell kiindulni, de az ellenkező bizonyítására sor kerülhet. Ugye hát tudjuk, hogy a cégbejegyzés a különböző adminisztratív elgondolások miatt 60-65 féle fajta tevékenységet is bejelölnek, illetőleg nyilvántartásba vetetnek, amivel soha nem foglalkozik és nem is foglalkozott. Tehát a bírói gyakorlat kimunkálta, hogy ezzel szemben a másik cégnél mondjuk egy-két egyezőség van a tevékenységi körben, akkor az bizonyíthatja a munkavállaló, hogy nem sértette meg a versenytilalmi megállapodást, mert az új cég a cégbejegyzéssel ellentétben nem foglalkozott ezzel a tevékenységgel, és nem is kíván foglalkozni. Tehát alapvetően a cégbejegyzésből kell kiindulni, de egyéb körülményeket is figyelembe lehet venni.
Milyen hosszú lehet az úgynevezett tilalmi időszak?
Maximum 2 év.
És erre az időre milyen pénzbeli ellentételezés illeti meg a...
Igen, hát itt is megállapodás kérdése, tehát itt mindig a felek megállapodása, de a jogszabály meghatározza a minimum összeget, és ez pedig a versenytilalmi rendelkezéssel érintett időtartamra járó alapbér 1/3. Ez a minimum. Jó. Tehát ennek az a célja, hogy miután a versenytilalmi megállapodás korlátozza a munkavállaló kereseti lehetőségeit, ugye tulajdonképp a szakmájába, a képzettségének, gyakorlatának megfelelő munkát nem vállalhat, ezért anyagi ellenszolgáltatás, és valamelyest azért a megélhetését is biztosítani kell.
Madarász Gabriellát, a Kúria Közigazgatási Munkaügyi Kollégiumának szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.